Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg, miként szól ma hozzánk Istenünk ígéje, és ez meg van írva Sámuel második könyvének 7. részében, a 7. rész első 16 versében. Amikor a király már palotában lakott, és az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől, ezt mondta a király Nátán prófétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak, tedd meg mindazt, amit szándékodban van, mert veled van az Úr. De még azon az éjszakán történt, hogy így szólt az Úr igéje Nátánhoz. Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr. Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy fölhoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem egy sátorral vándoroltam ide-oda, az volt a hajlékom. Amíg Izrael fiai között vándoroltam, mondtam-e egy szóval is Izrael bármelyik bírájának, akit népem, Izrael pásztorául rendeltem, miért nem építettetek nekem egy házat cédrusfából? Most azért ezt mond szolgámnak, Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legelőről, a junyáj mellől, hogy fejedelemmé légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat, nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben. Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, én nyugalmat adtam minden ellenségettől. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő az én fiam lesz. Ha bűnt követel, megfenyítem férfihez illő bottal, embereknek kiáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónusod örökké szilárd lesz. Kedves testvérek, fennállva fohászkodjunk az Úrhoz, hogy az ő igéje gyümölcsöt teremjen szívünkben nagy nevének dicsőségére. Mennyei atyánk, előttünk áll a te igéd. Előttünk áll, hogyan nem engedted meg Dávidnak, hogy templomot építsen neked. És mi, talán még nem megérkezve teljesen, de itt jelenléve nyitott szívvel szeretnénk hozzád fordulni, hogy megértsük, mit írtál meg, és hogyan szól ez ma nekünk. Arra kérünk, Urunk, hogy így nyisd meg szíveinket, így szent lelkeddel járj át minket, és add, hogy rá tudjunk hangolódni arra, mi a te akaratod, mi a te üzeneted. Áld meg Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetőjét. Jézus nevében kérünk. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, az imént hallott ige szakaszban található megírva, Sámuel második könyve 7. részének 11-től 16-ig terjedő verseiben. Tehát Sámuel második könyve 7. részének 11-től 16-ig terjedő verseiből a következőképpen olvashatjuk Isten írott igéjét. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő a fiam lesz. Ha bűnt követel, megfenyítem férfihez illő bottal és embereknek kiáró csapásokkal, de nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy Stenburg nevezetű festőt, a düsseldorfi Szent Jeromos templom plébánosa megbízott azzal, hogy fessen egy oltárképet Krisztus megfeszítéséről. A festő belekezdett a munkába, de mivel nagy és komoly képet akart, sokáig készült, nem olyan nagyon gyorsan összecsapta azt. És miközben készült, más munkákat is folytatott. Egy alkalommal például egy nőt hívott be, hogy legyen számára modell. Az arca érdekes volt a számára, és szerette volna az egyik festményéhez felhasználni. És ahogy ott ült a nő, észrevette a Krisztus megfeszítéséről készülő festményt, nem ismerte az evangéliumot, Krisztus történetét, és megkérdezte, hogy mit ábrázol ez a festmény. Hát a festő egy kicsit ingerülten, meg unottan, de elmondta, hogy miről van szó a képem. Ezt a nőt nagyon megérintette, még így is ez az üzenet, és annyit mondott a festőnek, hogy biztosan nagyon hálás lehet azért, amit Krisztus tett érte. Amikor ezt hallotta, a festő egy kicsit elszégyelte magát, és elkezdte ő maga is keresni az Urat. Komolyan venni az ő vallását, komolyan venni a hitét. És aztán találkozott egy utcai prédikátorral, mások is ott voltak, meghallgatta az igehirdetést, és megértette, átélte a szabadítást, a kegyelmet, és új életet nyert. És amikor mindez megtörtént, akkor ott volt benne egy óriási vágy, hogy ezt ő is szeretné másoknak elmondani. Na tehát ő nem annyira a szavak embere, és akkor az eszébe jutott, hogy majd vallást tesz az Úrról, az ő hitéről, az ecsetjével. Ezután azzal akarta szolgálni az Urat. Újabb képet festett Krisztus haláláról, most már nem magát akarta adni, nem azt szerette volna kifejezni, hogy ő milyen nagy festő, meg milyen különleges, hanem az egész mű arról szólt, hogy megmutassa mindenki számára azt, hogy mit tett értünk Krisztus. Elkészült a kép, a festmény, nagyon szép lett, nagyon különleges, és végül úgy döntött, hogy nem adja el. Oda adományozta a városnak, annyit kért, hogy legyen kiállítva. És azt a mondatot íratta alá, hogy én ezt tettem, érted, te mit teszel értem. Nagyon sokakat megérintett ez a festmény ott a kiállításon. Ezt a kérdést akár úgy is lehetne fordítani, értelmezni, hogy hálás vagy-e a Krisztus szabadításáért. Hálás vagy-e érte, hogy az életét adta érted. A hála nem csak egy érzés, az igazi hála az cselekvésre ösztönöz. Komoly gond tud lenni a keresztények között a passzivitás. Nem csak ma, amint látjuk, ez mindig így volt, 100 évvel ezelőtt is. Keresztjén vagyok, örülök, hogy megváltott ember vagyok, a hitem az enyém, magánügy. Sokan így gondolkodnak. Dávid király nem volt passzív elfogadója Isten szeretetének. Végtelenül hálás volt Istennek a szeretetéért, az áldásaiért. Pedig ahogyan volt róla szó a korábbi hetekben, bizony sok nehézségen ment keresztül élete során eddig is, de mindeközben is érezte, tapasztalta, hogy Isten őt nagyon szereti. Amikor Dávid egész Izrael királya lett, Jeruzsálemet tette meg főváros gyanánt. Jól és szépen kiépítette, gyönyörű palotát építetett magának. Amikor elkészült, akkor elhozatta ide a frigyládát is Jeruzsálembe. Nagyon fontosnak tartotta, hogy az Isten jelenlétét jelképező frigyláda ott legyen mellette, ott legyen vele. Ha ez az országnak a központja, akkor az Isten ládájának itt kell lennie. Azt is ki akarta talán fejezni vele, hogy minden az Úr által van. És ezek után teljesen logikusan, magától értetődően jött a gondolat, hogy ha a király palotában lakik, akkor Istennek miért kell még mindig ebben a szent sátorban lennie? Miért még mindig ez az ő lakóhelye? Legalább 400 éve hordozzák a léviták ezt a bizonyos szent sátrat. Biztosan voltak olyan részei, amelyek elértek, lemállottak, ezeket ki kellett már cserélni. És akkor azt mondta Dávid, hogy itt van ez a gyönyörű palota, amiben én lakom, Isten meg még ebben, mindig ebben a félig-meddig rongyos sátorban lakik, ez így nem helyes, nem méltó. Dávid, mint király, mint ismerve más pogány népeket, szomszédos országokat, látta azt, hogy azoknak pogány, bálvány isteneiknek mekkora templomaik vannak, és akkor ott volt benne a gondolat, hogy én meg az egyetlen igaz, tökéletes, valós, létező Istent ismerem, imádom, és egy ilyen sátorba lakik, nem méltó és nem helyes ez. Ezért üzent Nátán prófétának, hogy beszélni akar vele erről. Nátán pedig úgy érezte, hogy meg se kell kérdezni erről az urat. Nagyon jó gondolat ez Dávidtól. Teljesen logikus. Nincs mit belekötni. Itt az idő, nyugodtan kezdjél bele. Azonban Isten nem akarta ezt. Azt mondta, hogy menj vissza hozzá. Mondd meg Nátán Dávidnak, hogy nem ennek van még itt az ideje. Fontos dolog az, hogy értsük, amiről már volt szó máskor is, vannak dolgok, amikben nem kell megkérdezni Isten akaratát, mert egyértelmű, mert magától értetődő. Nem kell megkérdezni vasárnap reggel Istent, hogy Uram, ma menjek-e templomba? Nem kérdés. Akkor, hogyha mondjuk most vírusos helyzetben fáj a torkom, lehet, hogy akkor érdemes megkérdezni, de egyébként egy normál helyzetben ez nem kérdés. Nátán így gondolkozott erről. Annyira magától értetődő, ezt nem is érdemes megkérdezni Istentől. Persze, hogy kell templom. És igazából lehetne mondani, hogy itt hibát követett el Nátán próféta, amiért nem kérdezte meg az Urat, de látható, hogy Isten sem rója fel ezt neki. Hanem csak elmondja, hogy igen, a gondolat jó és helyes, de én mégsem ezt szeretném most. Azt mondja az Úr, hogy ő akarja Dávid házát építeni. És itt nem egy földi házról volt szó, hiszen most készült el a királyi palotával, hanem az ő uralkodó házát akarja építeni, megalapozni. Dávid ugyanis nem csak maga lesz király, hanem az utódaira is mindvégig gondot visel az Úr, az ő utóda lesz majd aztán a királyok királya, az uraknak ura a megváltó. Isten most akarja megalapozni Dávid királyságát, ezt az örökké való uralmat, a hatalmát. Az ország jövőjének az alapjait teszik le most, és ez bizony sok harccal, csatával és vérrel jár. Azt mondja az Úr, nincs itt még az ideje a templom építésnek. Jó a gondolat, helyes a gondolat, tökéletesen rendben van minden, de nem ennek van most még itt az ideje. Még nem. Sokszor érezzük mi is másképp a helyzetünket, mint ahogyan Isten lát bennünket. Olykor úgy érezzük, és talán ez többször előfordul, hogy valamire egyáltalán nem vagyunk még készek. Azt mondjuk, hogy Uram, nem hiszem, hogy ennek van itt az ideje. Én még nem készültem fel. Ezekkel találkozunk a Bibliában is sokszor. Proféták, Isten emberei mondják, hogy Uram, ne engem küldj, mást küldjél. Nem érzem úgy, hogy elég erős vagyok, hogy elég határozott vagyok ehhez, bántani fognak, nem tudok én úgy beszélni, és így tovább. Jönnek ezek a kifogások. Isten meg azt mondja, hogy ne törődj vele, én teszlek alkalmassá. Hát ilyennel szerintem többször találkozunk mi magunk is. Úgy vagyunk, azt mondjuk, Uram, nem vagyok én még kész a bizonyságtételre. Hogy állnék én ki az Úr asztalához beszélni a hitemről? Hát nem tudom én ezt megtenni. Nem merek a buszon vagy a boltban szólni, szóvá tenni mondjuk egy gyalázatos beszédet, mert nem érzem magam készen rá. Máskor pedig az ellenkezője történik. Úgy érezzük, hogy nagyon is készen vagyunk valamire, Isten meg azt mondja, hogy még nem. Úgy érzed, de még nem vagy készen. Van, aki úgy gondolja, mennék a teológiára, mennék misszióba, megyek bizonyságot tenni, vállalok mindenütt szolgálatot, Isten meg azt mondja, hogy nagyon jó, csodálatos, hogy benned van ez a tűz, de nem vagy még készen rá. Még csak éppen megindult a hívő életed, még csak éppen kinyílt a szemed, de nincs tapasztalatod. Van hited, de nem kipróbált, nem alapos. Ezért könnyen dobálózol szavakkal, de nincsen még annak súlya elég. Majd egy kicsit erősítelek, megpróbállak, és készítelek, hogy alkalmas legyél. Olyan ez, mint amikor a parókia homlokzatát újítottuk fel, és amikor elkészült, természetesen a vállalkozó mondta, hogy na, szép lett, tiszteletes úr. Én megmondtam, hogy hát szép lett, nem voltam túlságosan kedves. Mondom, szép lett, de azért majd az idő mutatja meg, hogy mennyire szép. Na hát, most már el lehet mondani, hogy szép lett. 5 éve. Istennek hála, sehol még egy percen is sincsen rajta, jól meg lett csinálva. Köszönjük a vállalkozónak most is. Nem csak a személyes életünkre nézve igaz ez. Van, hogy a gyülekezet is siet, vagy késlekedik Isten akaratához képest. Van, hogy egy missziót nagyon be akarunk indítani, minden úgy klappol, minden rendben van, és még sincs rajta Isten áldása, mert Isten mást akar. Talán éppen arra van szükség az adott gyülekezetben, hogy akik ott vannak, a meglévők erősödjenek, és nem egy újbóli mozgolódásra. Lehet, hogy teljesen mást készített elő Isten, amit még a gyülekezetben nem érzékelnek. Lehet, hogy nagyon is helyes az irány, de aki a célcsoport, azoknak a szíve még nem készült fel, még nem nyitottak, még várni kell rá. Szóval fontos ebből a történetből megérteni, hogy Isten erősít meg bennünket személyenként, gyülekezetként is, és ő készít fel szolgálatra, és ő mutatja meg, ő kell, hogy megmutassa, hogy mi az, ami a mi feladatunk, amit tenni kell. A másik üzenete a történetnek, hogy amit mi adni tudunk az Úrnak, amivel szolgálni tudunk, az is tőle van. Dávid azért építhetett volna templomot, mert Isten győzelmeket adott neki, és egyre növekvő gazdagságot. És tisztában volt vele Dávid, hogy mindezt ő csak visszaadja az Úrnak. Nem azt mondta, hogy lekenyerezem az Urat, hanem azt mondta, hogy hadd adjak vissza valamit abból a nagy szeretetből, gazdagságból, amit tőled kaptam, Uram. Isten azonban azt akarta, hogy Dávid feladata, küldetése, a királyság megalapozása legyen. Nem kis küldetés, nem kis feladat ez. De talán nem elég látványos. Olyan, mint amikor házat építenek. Ott is bizony az alapozás az nem látványos, főleg amikor elkészül. Pedig a ház jövője elég nagy részben azon múlik, hogy milyen alapot csinálnak. Elég mélye, elég stabile, elég erőse, de amikor az alap elkészül, mikor húzzák fel a házat, az alapból nem látszik semmi. Az benne van a földben. Nem látványos munka. és mégis mennyire fontos. Dávidnak így kellett uralkodnia. Tudta, hogy az alapozás a feladata, a szolgálata, pedig ő nagyon szeretett volna látványos dolgot is tenni. Látványos volt a palota, amit megépített, de szeretett volna egy látványos, egy szép, egy gyönyörű templomot is építeni. Azt biztos, hogy szebbre akarta, nagyobbra, dicsőségesebbre építeni, mint a maga palotáját. Ez teljesen nyilvánvaló. Nem magának akar dicsőséget, hanem az Úrnak, de mégis szerette volna látványossá is tenni az ő munkáját. Meg akarta mutatni, hogy van gazdagság, van erő, van hatalom az országban, és hogy ez mi által, ki által van. Hogy ez Isten által van. Neki akarok dicsőséget adni ezzel a templommal. Isten meg azt mondja, nagyon szép, nagyon jó, amit akarsz, de nem engedem. Nem volt itt az ideje ennek. Dávidnak még sok csatát meg kellett vívnia, sok vér fog tapadni a kezéhez. Nem a templom építés ideje van itt, de azt az Úr megengedte, hogy előkészítse a templom építést, előkészítse mindent ahhoz a fiának. És ez megint egy nehéz lecke. Nehéz lecke volt neki, és nehéz lecke nekünk is. Testvérek, lehet, hogy úgy kell leélni az életünket, hogy nem érjük el azt a célt, amit akarunk. Lehet, hogy úgy fejezzük be az életünket, hogy azt, amit mi nagyon szerettünk volna, az nem valósul meg. Lehet, hogy amiről úgy gondoltuk, nagyon szeretnénk, vágyunk rá, amiről azt gondoljuk, hogy minden képességünk megvan hozzá, amiről úgy gondoljuk, hogy ez igazán jó és hasznos lenne, semmi rosszat nem találok benne, azt mondja az Úr, hogy én ezt nem akarom. Más tervem van. Lehet, hogy Isten csak előkészített velünk valaki más számára dolgokat. Könnyen kimondjuk azt, könnyedén idézzük pár szavait, más a vető, más az arató. De ezt nem olyan könnyű megélni, hogy én vetek, én alapozok, és más az, aki majd arat. Van, hogy egy gyülekezetben egy lelkész, egy gondnok, egy presbitérium nagyon munkálkodna valamin, és aztán lassan be kell látni, hogy nem fog menni. Az ő idejükben ez nem fog megvalósulni. Jónak tűnik, helyesnek tűnik, úgy tűnik, hogy tökéletesen passzol, alkalmazkodik Isten akaratához, Isten meg azt mondja, hogy nem nektek adom ezt. Még nincs itt az ideje. Jó az, amit láttok, helyes, de nincs itt az ideje. És ez nagyon nehéz, de leginkább akkor nehéz, hogyha a magam dicsőségét keresem. Ha tényleg az Úrnak szolgáltam, akkor boldog vagyok, hogy annyit tehettem, amire ő bízott. Még akkor is, hogyha csak alapot ástam. Viszont Isten maradandó királyságot ígért Dávidnak. Ez volt, ami megnyugtatta, megbékéltette, és leginkább hálássá tette. Ígérete volt Dávidnak, hogy bár nem ér el mindent, amit akár el is érhetne, amit szeretne, de olyan alapozó munkát folytat, amivel évszázadokra megalapozza a nép az életét, sőt még többet. A zsidókhoz írt levél 11. részében olvasunk a hit hőseiről, és annak a végén a következő versek találhatók. Mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket, Juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Testvérek, ezek az igék rólunk szólnak. Rólunk, vagy rólunk is, akik Krisztus után élünk. Mi vagyunk azok, akikről azt írja, hogy nem akarta Isten, hogy nélkülünk jussanak el a teljességre. Ők, a hit hősei, például Dávid is. Megnyugtat-e bennünket az, az óriási ígéret, hogy miénk a menny örökre? Megnyugtat-e az, hogy megvannak bocsátva a bűneink? Elége az, hogyha Isten megbecsül bennünket? Elége az, hogy azt mondja, szeretlek téged? Vagy pedig kellenek a külső megerősítések, a saját dicsőség is? Ösztönözzön bennünket egyre többre, egyre nagyobb hűségre és odaadásra az Isten iránti hála. De ösztönözzön megelégedésre is, abban, amit az Úr nekünk ad, amit ránk bíz. Amit nekünk ad, azt fogadjuk el, de abban legyünk hűségesek. Amen. Imádkozzunk. Urunk, nagyon hálásak vagyunk ezekért a bibliai történetekért, amelyek annyira élővé teszik a te evangéliumodnak az üzenetét számunkra ma is. Urunk, köszönjük neked azt, hogy láthatjuk Dávidnak az életéből, hogy mennyire odaadó volt, mennyire szeretett volna téged szolgálni. És most, mai délelőttön azt is láthattuk, hogy hiába sok akarat, odaadás, ha az ember többet akar, mint amit te vársz tőle. Urunk, imádkozunk hozzád, hogy legyen mindig elég az, amit te adsz. És hogyha tovább nézzük Dávid életét, akkor látjuk azt, hogy valóban mennyi csata, háborúság, mennyi nehézség adatott még neki, hogy valóban bőven elég volt számára az ország megalapozása, óriási, gigantikus feladat volt. De te adtál ehhez is erőt neki, és te adtál bölcsességet, intést, hogy nem mást akarjon tenni, mint amire elhivatott. Urunk, sokszor hajlamosak vagyunk mi is mást keresni, látni, kutatni, akarni, mint amit ránk bízol. Sokszor vágynánk látványosabb dolgokra, vágynánk arra, hogy kitűnjünk, hogy legyünk talán jobban észrevehetők a szolgálatban is. Persze neked akarunk szolgálni, mindig ez a legfontosabb, de érezzük, jó lenne egy kicsit látványosabban tenni. Urunk, kérünk, adj nekünk ebben is alázatot, adj elfogadást, hogy annyi a miénk, amit ránk bízol. És add azt is látni, hogy ebben a feladatban, a szolgálatban, amit nekünk adsz, ha hűségesek vagyunk, biztosan el fogunk fáradni, biztosan kitölti minden időnket. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy így legyen látásunk arra, hogy mit kell tennünk, akár a személyes életünkben, a munkánkban, a családunkban, a gyülekezetben, a gyülekezeti szolgálatban. Járj előttünk, Urunk, és lelked által tanácsolj, vezess bennünket. Téged akarunk követni, neked akarunk engedelmeskedni mindnyájan. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.